Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztustól, a mi Urunktól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Nyájas és szelíd Urunk Jézus Krisztus, dicsőség legyen te néked azért, hogy te akkor is meglátsz bennünket, amikor nem akarnánk, hogy látszódjék a mi életünk, mennyivel inkább, amikor alig várjuk, hogy a te bűnöket feloldó tekintetedet vesd reánk, és a te szabadító, csodálatos szereteteddel ölelj át minket, és emelj ki a mélyből. Köszönjük, hogy nyájas vagy és szelíd, és köszönjük, hogy amit te látsz rólunk, azt közlöd velünk, úgy, hogy meghalljuk a szabadítás lehetőségét is. Úgy könyörgünk most, hogy a ma este is szólíts meg minket, és amit látsz bennünk, azt kinek-kinek te mondd el, és amit közösségre rendelsz bennünk és általunk, annak pedig hadd örvendezhessen a mi egész népünk, egész közösségünk, kegyelmedből. Amen. Testvéreim, Istennek igéit a Lukács írása szerinti evangélium 21. fejezetének első 4 verséből olvasom, melyet figyelemmel, alázatos szívvel hallgassunk, ti a helyeiteket elfoglalva. Jézus feltekintett és látta, hogy a gazdagok hogyan dobják ajándékaikat a persejbe. Látott ott egy szegény özvegyasszonyt, aki 2 fillért dobott abba, és szólt: bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet adott. A többiek mind az ő feleslegükből dobtak az adományokhoz, ez pedig a maga szegénységéből egész vagyonát, mindenét, amilyen csak volt, odaadta. A boldogító gazdagságról nem szabad, nem lehet úgy szólni, egyáltalán úgy elmélkedni, hogy ne figyelnénk fel arra, amire Jézus különösen is felhívja a tekintetet, a figyelmet, hogy ne hallanánk meg az özvegy asszony 2 fillérének csodálatos esetét, és mindazt, amit Jézus láttat abból, kinek-kinek közülünk. Mert az lehet, hogy valaki, amikor hallotta az eddigi szolgálatokat esetleg, úgy bennem is ott volt valahol, hogy hát bizonyos értelemben azért az ember, ha jó módban él, gazdagságban, nincsenek egzisztenciális gondjai, nem kell minden nap megküzdjön a létért, akkor egy kicsit könnyebben tud viszonyulni akár önmagához, felismeri a helyzetét. Na de mi van akkor, ha? Mi van akkor, ha csak annyit ér az életed, annyira lebomlott az értéked, hogy az akkori kor meghatározása szerint mindössze 2 verebecskét lehet venni rajta a vagyonodon, ami még van? Mi van akkor, ha tényleg átfú a zsebeden a szél, ha nincs semmi tartalékod és semmi tartásod, ha semmi gazdagság nem a te tulajdonod, ha tényleg úgy vagy, hogy senki és semmi nem akad az életedben, amit hát fel tudnál mutatni, ami érték lenne, ami miatt irigyelnének. Mi van akkor, nagyapám mondta, Isten adjon az embernek inkább 100 irigyet és 1 szánakozót, mint 100 szánakozót és esetleg 1 irigyet. És mi van akkor, ha 100 szánakozó van, és nincs 1 irigy se? Ha olyan mélyre süllyedt az ember élete, hogy tényleg nincs már mit kezdeni vele. Attól, hogy a templomban van, mint ez az özvegyasszony, nem biztos, hogy megoldódik a helyzet. Általában a templomban nem az történik, hogy amíg ülünk a padba és hallgatjuk Isten beszédét, de kezdjük érezni, hogy dagad a zsebünk, és mikor belenyúlunk, hát nem győzzük kiszedni az eurókat, tömegével kapdossuk elő belőle. Hát lehet, hogy vannak ilyen feltételezések is, és vannak ilyen meggondolások, de ez úgy a mesében jól hangzik, az életben nem így van. Bizony ez az asszony hátrányosan helyzetben van, méghozzá sokszorosan hátrányos. És attól, hogy a templomban van, nem oldódik meg a hátrányos helyzete. Nem elég, hogy özvegy, és ez azt jelenti, hogy mindenkinek kiszolgáltatott abban a korban, senkihez nem tartozik, senki nem fogja megvédeni az érdekét, ha kell az életét se, de még szegény is. Egy rendkívül nehéz helyzet, vagy fordítva, nem elég, hogy szegény, de még özvegy is. És itt jön az a kérdés, amit nem lehet megkerülni, mert a történet erre akar rávezetni bennünket. Mint ahogy a gazdagnak a gazdagságával kell valamit kezdenie, és az egyáltalán nem mindegy, hogy mit kezd vele. Lám Zákeus gazdagságát, és lám a gazdag ifjú főembernek a visszafogottságát, ahogy elfordul Jézustól, ahogy megveti a lehetőséget. De mit kezdesz a szegénységeddel? A szegénység a maga helyén legalább annyira büszkévé, gőgössé teheti az embert, mint a gazdagság. Más előjellel, de gazdaggá tesz. Egyfajta dőfössé akár. Én nagyon sok öntelt, gőgös, szegény embert ismerek, aki azért nem lehet testvéri szeretettel segíteni, mert ő nem engedi. Ő lehet, hogy szegény, meg az is lehet, hogy özvegy, meg sokszorosan hátrányos, de rajta ne segítsen senki. Különösen közöttünk nagyon sok ilyen, magyarok között nagyon sok ilyen hozzáállású szegény özvegy van. De itt egy másik eset áll fenn. Ez a nőtestvérünk, aki szegény volt, és özvegy is volt, felhívja a figyelmet önmagára, méghozzá Jézus figyel fel rá, mert pont ellentétes az ő cselekedete a többi cselekedetével. A gazdagok hányják, dobálják a pénzüket, 12 persely van, 4 adakozási irány volt abban az időben Jézus korában a jeruzsálemi templomban, 4 irányba, 3-3 ilyen persely volt mind a 4 fele, mindegy, hogy melyikbe teszik, mindegyikbe tettek, és előtte még kürtöltettek is, reklámozták magukat, felhívták magukra a figyelmet, pontosan tudták, hogy mit tesznek, ez nagy bűn, ha tudja az ember pontosan, az nagyon nem jó, amikor tudjuk, hogy mi jót teszünk, akkor jó, amikor már nem tudod, hogy mit teszel, de az Úrért teszed. Ők pontosan tudták, hogy mit tesznek, tudták, hogy van miből adni, és a feleslegből még adtak is. Szinte úgy, mint ahogy egyszer-máskor láttam sajnos megkötözött játékszenvedélyes fiatalokat, ahogy étették az automattát, a játékgépet. Valahogy úgy étették őt a perselyt. Ez egy sajátos élvezetet jelent, amikor van miből, és tudod szórni, és egyenesen abban versengsz, hogy ki ad többet, én vagy te vagy a másik vagy a harmadik. Ez a gazdag embereknek egy sajátos bizonyságtételi formája, csak éppen nem kedves az Istennek. Miért nem kedves? Keveset adnak mindenképpen, de nem ezért nem kedves, azért nem kedves, mert a feleslegükből adnak. Soha nem érzik meg, hogy mennyit adtak. Teréz anyának egyszer egy angol újságíró megkérdezte tőle, hogy hát sok európai is jár itt Kalkutta utcáin, és hát szoktak adni a missziónak. Hát szoktak, hogy ne szoktak adni. És jól jön az a, ugye mindenáron ki akarta hozni belőle, hogy hű, de jó, de anélkül nem is tudnánk már működni. Hát azt mondja, tudja, az a baj, hogy adnak, csak nem érzik meg, hogy adtak. Na itt a baj. Amikor a fölöslegből adsz, akkor nem tudod megérezni. Mert a fölösleged, ha fogy, mit számít, marad még elég. Így nem lehet Istennel párbeszédben lenni. Így nem lehet gondolni se arra, hogy Isten áldását nyeri az, aki adott, aki támogatott, aki segített. Nem a támogatással van a baj, hanem a hogyanjával. A fölöslegükből öntelten adnak. Éppen ezért őróluk azt olvassuk, hogy a hegyke bizonyságtételük motivációját is ismeri Jézus, sőt, meg is nevezi. Ők azok, akik a hírverés, az öndicsőítés miatt adnak, és Isten ügye így elhalványul. Úgy adnak, hogy ők láthatók legyenek, középpontba kerüljenek, de akinek adtak, és amiért adták azt, az pedig elhalványuljon. Vigyázzunk, amikor adakozunk, mit teszünk, honnan adunk. A mellényzsebből, a fölöslegből, a ráadásból, vagy van valami, ami más, egészen más adakozás. És most erre a csodálatos adakozásra hívja fel Jézus a figyelmet, aki nem csak a gazdagok hányaveti dobálását veszi észre, és bírálja meg jogosan, hanem azt is, ami döbbenetes, ami látszólag fölösleges, és mégis a legdöntőbb adakozás. Én nem tudom, hogy ez mennyire így van, vagy nem, az biztos, hogy a jeruzsálemi templom Jézus korában rendkívül gazdag volt. Olvastam 4-5 helyen, írásmagyarázók egyik-másik erről meg is esküszik, és most fogózzatok meg. Ha senki nem adott volna 1000 évig semmit a jeruzsálemi templom adakozására, ajándékozására, akkor is tudott volna folyni zavartalanul az Isten tisztelet. 1000 éves tartalék volt Jézus korában. Mit számított ott 2 fillér? Csak arányaiba gondolkozzunk. Emberileg nézve nyilván semmit, vagy szinte semmit. Ez a mennyiség, a raktár szakértőknek van egy ilyen szaknyelvi kifejezése, francia nyelvből vették át, hogy ez egy ilyen elengedhető mennyiség, quantité négligeable. Ez egy ilyen jelentéktelen mennyiség, egy ilyen semmi érték. Hát a 2 kis pénzecske az 1000 éves tartalékot nem sokban gazdagította. De ez csak a látszat. És az, aki a szívek és a vesék vizsgálója, az másként minősített. Az azt mondta, hogy ez az asszony a maga szegénységéből egész vagyonát, mindenét, amilyen csak volt, odaadta. És ettől lett ez az adomány olyan értékes. Mert mindenét odaadta. Mert semmit nem tartalékolt. És most egy kicsit figyeljünk fel erre az adakozásra, és az adakozóra, erre az özvegyasszonyra, aki még szegény is volt. Hát mindenek előtt az, hogy felvállalta végzetes helyzetét. És nem gondolkozott úgy, hogy hát lehet, hogy abból a 2 verebecskéből még egy fél napot vagy egy napot valahogy fenntartom magamat, hát nem egy 10 fogásos ebédet készítek belőle, mert 2 verebecskéből nem lehet, na de azért mégse halok éhen, még egy napot dötszen a kerék, és életben maradok. Nem így gondolkozott. Felismerte, felvállalta az ő végzetes helyzetét. Aztán nem az emberek dicséretét leste. Lehetett volna ezt is úgy reklám szakértőkkel megterveztetni. Általában nagyon sokszor, amikor az idők során kaptunk innen-onnan valamilyen adományt, sokszor a jelentéktelen apróságot is egy-egy nagy cég úgy megreklámozta, meg úgy át kellett venni, meg filmezték, meg felvették, meg nyomát kellett adni, hogy a végén az ember már szégyelte, hogy egyáltalán elfogadott valamit, mert hát ha ennyire meg kell ezt embereknek köszönni az Istenen kívül, hát akkor jobb lenne, ha talán, ha nem adna. Lehetett volna megreklámozni ezt is. Most jön valaki, aki mindenét odaadja. Igaz, hogy ez csak két verebecskét ér, de ő a mindenét odaadja. Na most figyeljetek! Elmaradt a reklám is. Csak az őszinte, teljes minden odaadás nem. Az nem maradt el. Aztán az is fontos, hogy nem pöffeszkedett a nagy adakozó pozíciójába. A nagy nemzetmentő. Így kell megmenteni, megtartani a közösséget. Nézzétek, én odaadok mindent. Látjátok? Ti hol vagytok? Ti miért csak a feleslegetekből adtok? És azt is olvassuk, vagy nem olvassuk pontosabban, mert nem lehet ilyesmit olvasni, hogy nem lett forradalmár. Aki azt mondja, hogy miért kell nekem csak két fillért adnom? És ő miért adhatott ennyit meg amannyit? Hol van itt az igazság? Hol van itt a társadalmi megegyezés, közösség, egyenlőség? Ez nincs így jól. Miért csak ennyit kapok? Miért csak ennyit tudok én adni? Nem lett forradalmár. És nem lett depresszió se. Hogy nézzétek, és még szégyellem azt mondani, de hát csak ennyi van. Ugye, látjátok, milyen szerencsétlen vagyok. Gyertek egy kicsit, körbe sajnáljatok, mert olyan jól esne egy kis sajnálat. Nem akartok körbe sajnálni? Nem így gondolkozott. Egyszerűen csak oda tette. És arról se olvasunk, hogy álmodozó lett volna. Miszerint én most beteszem ezt a két fillét, de milyen csodálatos lesz az eredménye. Mert ugyebár, ha én ennyire mutattam az én uram iránti szerelmes viszonyomat, ugye olvassuk a Zsoltár írónál azt, hogy szerelmesének álmában ad eleget, hát akkor én álmodom azt, hogy majd eleget fogok kapni ekkor meg amakkor. És közben várom, hogy mikor telik már az idő, és mikor kapom meg az álmodott nagy-nagy jutalékot. Hát még ez se tette. Sőt, azt is olvassuk, pontosabban nem olvassuk, hogy nem kereste a felmentése. Az se fordult oda a templomnak hát az őreihez, vagy akár a templom vezetőségéhez, hogy én most beteszem azt a két fillért, de legalább adómentességet adjatok nekem. Vagy valami kis segélyt utaljatok már ki. Hát én olyan szerencsétlen vagyok, nekem annyira kellene az a kis segély. Hát vegyetek már észre, hát itt vagyok előttetek. Nem így gondolkozott. És végül mindent az ő mennyei atyától várt, még a puszta fennmaradását is. És elhitte azt, hogy az, akinek gondja van a mező liliomaira, és a levegő madaraira, és a vadakra, és az egész teremtett világra, az az ő gondviselő atya lesz. Ő tehát mindent odaadott. Hátrányos, sőt, halmozottan hátrányos helyzete sem tudta felettetni azt, hogy ő a választott nép, az Istentől elhívott választott nép tagja, akinek a templom és annak az élete, annak a lüktetése, az nem egy ennedrangú feladat, az nem egy halálkínos nehézség, az egy kiváltság, hogy adhat. És erről a kiváltságról még az élete árán sem mondott le. Mai szóhasználattal, hogy ő egyház fenntartó legyen. Dehogy mondott le. Nevetséges az összeg, amit tud adni, de az egész vagyona, mindene, amie van, kinek nevetséges ez? Legfernebb annak, aki még nem adott semmit. Egyébként ez egy nagyon-nagyon méltánylandó és méltányolandó adokozás. Mert ő a közösségnek, a választott nép közösségének, úgy is mondhatnánk Ábrahám fiai, leányai közösségének a tagja. És ő ezt nem akarja feladni. Még akkor se, hogyha az életéről le kell mondjon. Akkor is. Neki fontos, hogy a közösség fenntartó tagja legyen. Nem menekül el, nem ver hamis reklámot, nem tévedezik, és nem próbálja magáról elterelni a figyelmet, hogy közben ott valahogy becsempész a pénzt. Jézus látja, és ő, amit lát, azt azonnal elő is adja, meg is dicséri, elő is hozza ezt az esetet példaként. Mert bizony mondom nektek, itt is ugyanaz a kifejezés van, hogy ámen, ezt nem lehet felülbírálni, itt nincs appelláta, itt nincs az a bíróság, amely ezt meg tudná másítani. Igen, bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet tett. És most egy pillanatra vessük figyelmünket arra a templomra, amelynek a fenntartásához ez a szegény özvegyasszony a maga mindenével, a két fillérével hozzájárult. Olyan valaki építette, igaz, hogy 7000 papnak a közreműködésével, akinek a kezéhez sok vér, rendkívül sok pogány döntés, és nagyon-nagyon sok helyezkedésből adódó kegyetlenkedés tapadt a kezéhez, az életéhez. Az a nagy Heródes, akinek a leszármazottai ugyanolyan dicstelenek és nyomorultak voltak, mint az előd, még az unokák se voltak különbek, bizony ők elég jól eljátszották a maguk szerepét. És ez az a templom, amelyre nézve, amikor a tanítványok felhívják Jézus figyelmét, hogy micsoda kövek, micsoda templom, micsoda szépség, hogy ragyognak, tényleg ragyogtak a keleti napfényébe, izzott az egész templom. Jézus csak annyit mondott, hogy hát itt kőkövön nem marad rövidesen. És valóban 33-at, 32-t írunk ekkor, 70-ben ezt a templomot úgy lerombolják, hogy esetleg 2-3 darab kő maradt meg a későbbi úgymond siratófalba beépítve belőle. Úgy széthordták, mintha sose lett volna. Egy ilyen pusztulásra ítélt intézményi épület fenntartását az örök élet ura elfogadta volna? Egy ilyen fenntartási magatartást, az özvegyasszony magatartását, hogy tudta helyeselni? Miért nem mondta azt, hogy kedves, ne tedd már te is oda azt a kettő kis fillét, neszem még inkább adok a gazdagokéból, azok úgyse tudják még, hogy mennyi pénzük van, aztán éljél már egy kicsit, mert még van néhány napot, heted, aztán éldezd már az életet. Hogy lehet az, hogy a Mesiás egy ilyen halálra ítélt intézményi épületnek a fenntartási összegét pártolja? Úgy nem fér össze a mi látásunkkal. Nem tudta volna, hogy 70-ben rövidesen kőkövön nem marad, előzőleg ő maga mondta. Most miért pártolt ennek a fenntartását? Mint azt megelőzően, szintén a templommal kapcsolatosan, amikor jönnek a templomadó szedők, és azt kérik, hogy hát ti fizettek, nem fizettek, és azt mondja Péternek, vesd be a horgot, és húzzad ki a halat, találsz benne két stár, tehát az egyiket magadért, a másikat értem, fizes fel a templom fenntartására. Nyilván, hogy tudta, és az is nyilvánvaló, hogy nem akarta ezt a templomot végleg megtartani. Mint egy olyan erekjét, ami hasonlóan értékes az ő másféle templom életének, szolgálatának a konkurenciájaként. És mégis azért arra is figyelmeztet ez a történet, hogy ne menjünk el érzéketlenül a tárgyi valóság adakozás lehetősége mellett. Persze, hogy nem az a lényeges, hogy a templom hogy néz ki, hanem az, hogy te meg én a Krisztus Jézus temploma legyünk. Olyan élő kövek legyünk az ő anyaszentegyházának épületébe, amely az ő temploma. Hát persze, hogy ez a fontos. És mégis a magatartásunkban van egynek a mulandónak is az elfogadásában, a pártolásában, a megsegítésében feladatunk, megbízatásunk. Egész biztos, hogy nem olyan fontos, mint a lélek templomának a karbantartása, és fontosabb, mint az, nem létezhet. De ez a mulandó templomnak a karbantartásáról van itt szó. És Jézus ezt nemhogy tagadná, vagy valahogy egy kis rövid magyarázattal érzékeltetni, hogy hát szegény özvegyasszony nem tudta, hogy mit csinál, de ti ne csináljátok ezt, hanem egyenesen példaként adja, hogy bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet adott. Miért? Mert ő a mindenét adta az ő urának, az ő élő Istenének. Végül is, amikor a templomnak adta, nem az intézménynek adta, hanem az intézmény urának adta. A mindenség urának adta, akitől mindent kapott, az életét és minden javát. És így a hála áldozatának lehetett a része. Ezért is kerülhetett a templom kincsei közé az ő adománya. Mindig baj van ott, testvéreim, amikor mi úgy külön választjuk azt, hogy hallottam már ilyet például, nem egyszer, nem kétszer, hogy hát én adok erre vagy arra a célra, de arra nem adok, hogy mondjuk a lelkész fizetése kijöjjön, vagy hogy nem tudom én a templomjavításra nem adok. Arra adok, hogyha adnak a szegényeknek. De arra már nem adok, hogy az egész közösségnek az élete fenntartásához én is hozzájáruljak. Ez mindig egy beteges magatartás. Mindig a közösség ura mutatja meg, hogy mi hova helyezzünk. Még csak nem is a közösség vezetői, vagy tagjai, hanem ő maga irányítja ide vagy oda ezt vagy azt az összeget, kicsit vagy nagyot, vagy még nagyobbat. Így tehát az a gazdagító boldogság és boldogító gazdagság, amit az Úr végez el bennünk. És így teljesen mindegy, hogy milyen a vagyoni állapotom, hogy mennyit tudok adni. Az Úrnak adtam mindenemet, és az Úr gondoskodó szeretetét tapasztalom mindenben. És mindenkor. Ez az igazi keresztényi élet egészséges folytatása. Nem kezdek el emberileg okoskodni, hogy ez most jó helyre ment ez a pénz, vagy nem. Nem az én dolgom ez. Az én dolgom az, hogy mindenemet az én Uram kezébe tegyem le. Az ő helyzete pedig az, hogy ő pontosan oda juttassa el, ahova kell. Tegnap este láttunk egy ilyen esetet, amikor hatalmas vagyon fölött rendelkezik valaki, akinek az élete megelevenedik. Hogy Zákeus vagyonát osztogatja az Úr akarata szerint, és csodálatos megszólítottságában, vagy két fillért ad az Úr dicsőségére, teljesen mindegy. Sokszor a két fillért nehezebb odaadni, mint a dúsgazdag vagyont szétszórni helyes irányból. Adni, adni, adni. Mindenütt az a lényeg, az Úr jelen van-e az életemben. És végezetül, ha mindez valahol úgy megdöbbent, vagy éppen hát nehezen feldolgozható lelki ételnek tűnik, hadd kérdezzem meg, mi az, ami az Úrtól eltávolít akár téged, akár engem, bármelyikünket? Egy biztos, hogy nem önmagában a szegénységünk, vagy önmagában a gazdagságunk. Sokkal inkább az, ahogy az Úrhoz való viszonyunkban helyesen vagy helytelenül élünk. Pál apostol mond ilyet, hogy mindennel elégedett vagyok, tudok szűkölködni is, és tudok bővölködni is. Isten népe mind a kettőt megkapja ajándékba az Úrtól. Mikor nincs, akkor tud vele szűkölködni. Mikor van, akkor tud vele bővölködni. Ezért tud mindennel mindig elégedett lenni. Hogy aztán záróképpen a Timóteushoz írott levélből idézzek néhány gondolatot, ami úgy jól be tudja állítani a mi adakozási, vagy egyáltalán viszonyulási készségünket. Amikor azt mondja Timóteusnak, ifjú munkatársának, az idős Pál, a Timóteushoz írott első levél 6. részének 6. versétől idézem ezt a néhány verset. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, és világos, hogy semmit sem vihetünk ki belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. És itt mindegy, hogy kevés pénzről vagy sok pénzről legyen szó. A pénz szerelme minden rossz gyökere. Utána való sóvárgásban némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat sok fájdalommal szegezték át. Testvéreim, itt én most azt a sajátos örömömet vallom meg, hogy hiszem, hogy a ti életetekben is akár sok, akár kevés, de minden a hálaadás oltárára kerülhet. Minden. Minden, minden. Úgy, ahogy ennek a drága szegény és özvegy asszony testvérünk esetében, ezt maga Jézus látta meg, és tette közkincsé. Jézus nem volt álszerény, hogy hát ennyiről nem is érdemes beszélni. Pontosan elmondta, hogy ez az asszony mindenkinél többet adott, mert mindene, amilyen csak volt, azt odaadta. Vajon ezt rólad, rólam el lehet mondani? Vajon tényleg mindent, mielőtt visszakapnál az Úrtól, az Úr kezébe tettél le? És háladással élsz vele? mindennel? Hát, ha azért jöttünk ma össze, hogy itt is, ott is észrevegyünk valamit, vagy valamiket, amiben ez a minden a mi esetünkben ne talán hibázik. De ez nem baj. Az a jó, hogy még észrevehetjük, még idejében észre lehet venni. Hol hibázik ez a minden, amit odaadhatok az Úrnak? Sokat, keveset, teljesen mindegy. Az Úr szemében is, az igazi élő közösség szemében is. Ezért van az, hogy amikor szükségben él egy közösség, és indítanak egy adakozást, ha tényleg Isten népe, akkor mindig annyi gyűl, hogy a végén mindig le kell állítani az adakozást, ne hozzatok többet. De ha nem az Úr népe adakozik, hanem csak úgy erőltetve, mint egy kitépve, olyan, mint a fogorvos, amikor a régi módszerrel cibálta a fogát az embernek, ez valami szörnyűség volt. És így érzed magad, ahelyett, hogy annak örülnél, hogy van miből adni, és van kinek adni, és van közösség, amelyben ezt leteheted háladással a közösség színe elé, és a közöst gyarapítottad azzal, amit az Úr te nálad helyezett el, és teljes az örömöd. Miért jobb mindig adni, mint kapni Jézus szerint is? Hát ezért. Ezért. És ezzel akar megajándékozni az Úr, nem csak azzal, amit adott, hanem ezzel a felettébb nagy boldogsággal, hogy mindent adhatsz. És ő mindenre gondot visel. Az adakozás, az anyagi adakozás mégse halványítsa most el. Mert mielőtt adnánk, azt is érdemes figyelni, amit a macedónokról ír Pál, amikor azt mondja, hogy ők először a szívüket adták az Úrnak. Mikor a nagy jeruzsálemi éhínséget megelőző adakozásba fog egy teljesen pogány közösség, egy abszolút más etnikumú, beállítottságú közösséget ajándékoz meg, és gyűjtenek, és gyűjtenek, és adnak, és van, aki átadja, még ha utólag meg is vádolják, de van, aki átadja, és csodák csodája, előbb a szívüket adták az Úrnak. Soha nem az anyagi az érdekes, hanem az, hogy a szíved ott van-e már az Úrnál, mert akkor mindened ott lesz. De ha netalán valamit visszatartasz, a szíved valamely kicsi részét, akkor egy másik adakozó házaspárnak a tragédiája ér utol, Anániás és Safíráé, akiknek nem az a bűnük, hogy csak felét adták oda a vagyonuknak, hanem az a bűnük, hogy úgy adták a felét oda, mintha az egész lett volna. És a felét eldugták és elhazudták. És amikor kérdezték, hogy ennyire adtátok el, akkor azt mondta mind a kettő külön-külön egymásról nem tudván, hogy igen. És Istennek nem lehet hazudni. Ha adod, akkor mindenedet adjál, vagy ne adj oda semmit. Istennek nincs szüksége a felemás hitre, a felemás szívre és a felemás adakozásra. Csak a minden a hiteles adakozás. Minden a szívből, minden az Úrnak, minden a szellemi dolgokban, és minden az anyagiakban. Hát ilyen nagyvonalú és nagyot akaró a mi Istenünk. És az a csoda, hogy ezt velünk akarja elérni, és tudja is elérni. Áldassék az ő neve. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy akár mennyire is leszegényedtünk volna, két fillérünk még mindig van, És köszönjük, hogy ha több nincs, nem lenne egész vagyonként azt, amint csak van, neked adhatjuk. Taníts meg minket erre az egészséges életformára. Ne engedd, Urunk, hogy elragadtatva beszéljünk magunkról és környezetünkről, amikor becsapunk téged, mert csak töredékeket dobálunk a persejbe, azt is a fölöslegünkből, vagy adakozunk más nemes célra, és közben körbenézünk, hogy látta valaki. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne így tegyük. Ne a gazdagok adakozási módját tanuljuk el, és valamilyen módon azt gyakoroljuk. Könyörülj meg rajtunk, hogy a szegény özvegyasszony helyzetét lássuk, aki nem adta fel, nem sajnáltatta magát, és önmagát se sajnálta, és nem pöfeszkedett, és nem lett forradalmár se, még depressziós vagy álmodozó se, és nem kereste a felmentést valamilyen adókedvezmény vagy egyéb formában, az emberi dicséretet se leste, és felvállalta végzetes helyzetét, és mindent te tőled várt. De szeretnék így élni. Könyörülj meg rajtam, Uram, hogy ez a konkrét, legnehezebb helyzetekben is így legyen. Hogy tudjak és tudjunk kiki a maga helyén így élni. Hogy névtelenül kerüljünk be a te választottaid közösségébe, mint akik szegény özvegyasszonyként, és a neve nincs feljegyezve, de valóságosan adtak 2 fillért, és a hatalmas intézmény ettől állott egy ideig. Urunk, milyen fájdalmas az, amikor már nincs ki adjon 2 fillért, amikor csak a gazdagok sok-sok aranyhányása és dobálása határozza meg a közösség életét. De nincs ott a szív, és először nem a szívet adjuk önmagunkat, adjuk át te néked, hogy aztán mindenünk a tied lehessen. Könyörülj meg ezen a gyülekezeten, ezen a közösségen, minden egyes jelenlévőn és ide gondolón, akik hallják ezt a szolgálatot, és azokon is, akik majd meghallják az ő bizonságtevésükre a te gazdag adakozó szerelmedet, és az arra való helyes viszonyulást. Könyörülj rajtunk, Urunk! Köszönjük, hogy nem feltétlenül jó lét után kell nekünk vágyódnunk inak szakadtával, hanem csak te utánad. És közben minden a tied lehet. És köszönjük azt is, amit még nem tudtunk átadni. Adj őszinte szívet, hogy beismerjük, mivel maradtunk el. Mit nem adtunk még át neked? Mit sajnáltunk tőled? Urunk, bocsáss meg azt is, hogy olyan jól körbe tudtuk magyarázni. Olyan jól, még sajnáltuk is magunkat, hogy jaj, milyen szegények vagyunk. Itt-ott hamis szégyen teli szégyenlősség is meghúzódott bennünk. Bocsáss meg nékünk. És könyörülj meg rajtunk, hogy amikor a szent asztalhoz állunk, hogy teljességgel téged vágyjunk elfogadni. A te szabadításod csodálatos szövetségi pecsétjeinek jegyeivel éljünk, amelyek megelevenítenek az új életre és a hiteles, önazonos szolgálatra, mint néped, mint gyermekeid. Imádkozzunk a szegényekért. Hadd ne jussanak csak odáig, hogy irigykednek és gyűlölködnek. Ne talán elvegyék erőszakkal, amit nem kaptak meg. bocsáss meg nékik, Urunk. És imádkozunk a gazdagokért, dőfös, öntelt, látszat adakozásukat, bármi, ami látszólag emberbaráti, vagy a te dicsőségedre való, csak éppen a fölöslegből érkezett. Bocsáss meg. És bocsáss meg azokat a tévedéseinket, melléfogásainkat, melyeket félelemből, gyarlóságból, hitetlenkedve, kételkedve, kétszínűségből hoztunk. És el akarjuk azt fogadtatni veled is, meg a gyülekezet közösségével. Áld meg, Uram, a te népedet. Tiszta, szent, igaz hódolattal, örömmel, szent vidámságban, hogy az angyalokkal együtt egy szervi közösség legyünk, a téged dicsőítő kara, és elkezdjük az örök élet csodáját, így tudjuk folytatni a teljességben, szent akaratod szerint. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, most hallgassuk meg a kórus szolgálatát, azt követően pedig egy hirdetést is. Köszönjük szépen!
Kedves testvérek, két hirdetést szeretnék elmondani. Az egyik, hogy tudják a testvérek, hogy vasárnap úrvacsorás istentisztelet lesz, hiszen advent első vasárnapja következik, és együtt a gyülekezeti ebéd. Azt szeretném kérni, hogy aki jön, és aki tud, hozzon süteményt magával második fogásként. A másik és fontosabb hirdetés pedig az, hogy megköszönjük nagy tiszteleti úrnak, hogy elfogadta a meghívást, hogy hozta számunkra Isten üzenetét, és kérjük Isten áldását az ő életére, szolgálatára, arra családjára, arra gyülekezetre, ahol szolgál, és a CE szövetségre is egyúttal, hiszen ő az erdélyi titkára, vagy elnöke? Elnöke a CE szövetségnek. És sok szeretettel köszöntjük az erdélyi testvéreket, hiszen vannak ott ismerőseink is, és az ismeretleneket is szeretettel köszöntjük, és Isten áldását kívánjuk. És szeretnék átadni egy kis megemlékezésképpen. Ugye úgy szoktuk mondani, hogy hát lelkészeknek nagyon nehéz könyvet venni, mert általában minden megvan nekik. Most én úgy gondolom, hogy sikerült olyat, ami biztos, hogy nincs meg, mert ezen a héten jelent meg.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és sokat, nagyon sokat gazdagodtam közöttetek, és külön köszönöm azt is, hogy a kapcsolatnak a lehetőségét találkozásokban, akár a személyes találkozásokban is olyan szeretettel vállaltátok, ez nekem sokat jelentett. Ez ma akkora kincs, hogy a vendégszeretetet lehet gyakorolni, és ebben mindig felparázslik az Úr szerelme. Mert hát tudtunkon kívül néha angyalokat vendégelünk meg. Na most nem én feltétlenül magamat láttam ilyen angyalnak, de még az sincs kizárva. Szóval Isten még annyira nagy, hogy még... Igen, a szerénytelenség is bűn, meg a beteges szerényesség is lehet az. Hát én nem szeretnék egyiknek a csapdába esni, de mindenképpen kitüntetés volt közöttetek lenni. Én sokat, nagyon sokat épültem, úgyis, mint a gyülekezet, az aktív, az élő gyülekezet, és nem csak egymástól, lelkész testvéreimtől is, de úgy tőletek sokféleképpen, és külön köszönöm az imádságot. Mi egy sajátos helyzetben vagyunk most odahaza, ha valakinek eszébe jut, hogy kiáltson értünk. Megköszönöm. Most már akkor innen fogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, Istennek népe. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő orcáját te rejád, és adjon békességet te néked. Amén.